Prédikáció az Ajkai Evangélikus Gyülekezetből. Igét hirdet Kovács Viktor.
Kegyelem nekünk és békesség Istentől, ami atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg Istennek igét, ahogyan meg akar szólítani bennünket az ige hirdetésnek az alapigéjeként, ahogyan megvan írva János apostolnak az első levelében, az 5. fejezet 10. versétől kezdve. Istenek igéjét helyünkről felállva hallgassuk meg. Ezt írja az apostol: aki nem hisz Istennek, az hazuggá teszi őt, mert nem hisz abban a bizonyságtételben, amellyel Isten bizonyságot tesz fiáról. Ez a bizonyságtétel pedig az, hogy Isten örök életet adott nekünk, és ez az élet az ő fiában van. Aki a fiú, azé az élet. Akiben nincs meg Isten fia, az élet sincs meg abban. Ezt azért írtam nektek, akik hisztek Isten fia nevében, hogy tudjátok, örök életetek van. Amen. Eddig Istennek írott igéje, foglaljunk helyet. Amikor az iskolában, vagy bárhol máshol, bármilyen keretek között tanulunk, akkor általában minden ilyen tanulásban van számonkérés. Hogy az oktató, vagy a tanár, a pedagógus, vagy az előadó, vagy bárki más, ő megbizonyosodjon arról, hogy az, amit megtanultunk, azt tudjuk, vagy legalábbis olyan szinten tudjuk, hogy az elfogadható legyen. És hát az ilyesfajta számonkérésnek lett légyen szó dolgozatról, felelésről, témazáróról, zárt helyi dolgozatról, szigorlatról, államvizsgáról, érettségiről, vagy éppen a jogosítványhoz való forgalmi vizsgáról, alapvetően két irányultsága lehetséges. Az egyik alulról építkezik, a másik meg felülről, mondjuk így, hogy építkezik. Az alulról építkező, amit én most így neveztem, az az, hogy el kell érnünk egy bizonyos mennyiségű pontot ahhoz, hogy meglegyen. Mondjuk van egy dolgozat, és azt mondják, hogy 15 pont kell ahhoz, hogy meglegyen a kettes, és ugye, mint tudjuk, a kettesnél jobb jegy nincs, csak szebb, tehát hogy elérjük a kettes szintet mondjuk, és ugye a másik pedig az például, ami a jogosítvány megszerzéséhez a forgalmi vizsgánál szokott lenni, hogy azt mondják, hogy akkor most 100%-od van, és ennyi hiba pontot ejthetsz addig, amíg a bizonyos szint alá nem mész, és akkor már majd nem lesz meg a vizsgát, tehát ott pedig a veszteségre, vagy hát a pontok elvesztése az építkezésnek mondjuk így, hogy a módja egy kicsit ilyen furin fogalmazva, de azt hiszem értjük, hogy miről van szó. Az egyik ugye nulláról indul, és építkezni kell, a másik mondjuk így, hogy ötösről indul, és onnan lehet veszíteni. És sokan úgy gondolkodunk az örök életről, az üdvösségről, a mennyibe jutásról, hogy az olyan, mint egy dolgozat, vagy egy ilyen számonkérés. Hogy hát vagy alulról, vagy fölülről építkezve, kinek vérmérséklete szerint, hogy mondjuk megfelelő mennyiségű jó dolgot kell tenni, vagy el kell végezni bizonyos munkákat, jól kell imádkozni, templomba kell jönni, meg jót kell cselekedni, meg be kell fizetni az egyház fenntartói járulékot, meg ilyen dolgokat csinálni, és hogyha az ember ezt mind megcsinálja, akkor elérhet egy olyan szintet, hogy akkor majd eljuthat a mennybe. És vannak olyanok is, akik pedig úgy gondolkoznak róla, hogy hát az ember tabula rázaként, fehér papírként indul, és igyekezzünk azért az életünk pár évtized alatt nem túlzottan összefirkálni ezt a papírt, hogy minél fehérebbek maradjunk, ne kövessünk el túl sok rossz dolgot, mert ha bizonyos mennyiségű rossz dolgot elkövetünk, avagy elmulasztunk jó dolgokat, akkor elérhetünk egy olyan szintet lefelé, amivel már nem juthatunk be a mennybe. De bármelyiket is gondoljuk erről, akár alulról, akár fölülről, általában úgy szoktunk róla gondolkodni, hogy egyszer majd valamikor. Hogy majd egyszer valamikor, majd most helyreírunk arra még, hogy egy klasszikust idézek. Ezzel szemben János apostol meglehetősen mást ír ma. Azt írja nekünk, ezt azért írtam nektek, és most speciál nekünk, hogy akik hisztek Isten fia nevében, hogy tudjátok, örök életetek van. Nem lesz egyszer majd valamikor, hanem van. Most akkor most van az örök élet? Ez az örök élet, amiben most élünk? körbenézhetünk, és bár lehet, hogy vannak ismerős arcok, meg olyanok, akiknek szeretünk a társaságában lenni, de azért mégse így képzeljük el a mennyországot. Ha a templomból meg kimegyünk, akkor meg főleg nem úgy képzeljük el. És mégis János azt írja most nekünk, hogy örök életetek van most már. És hogyha ilyen gondolataink vannak, hogy hát azért ez valahol nem stimmel, akkor nem tévedünk nagyot. Csak kicsit. Mert hogy János apostol itt nem az örök életnek a helyéről, lokációjáról beszél elsősorban, hanem annak idejéről és elnyerésének a módjáról, hogy hogyan juthatok el én oda ebbe az állapotba, de menjünk szépen sorban. Jézus ezt mondja, amúgy szintén János jegyezte le csak az evangéliumba, hogy bizony-bizony mondom nektek, aki hallja az én igémet és hisz abban, aki elküldött engem, annak örök élete van, sőt, ítéletre sem megy, hanem átment a halálból az életre, és ehhez írja János apostol itt most a levelében, hogy ez a bizonyságtétel pedig az, hogy Isten örök életet adott már nekünk, és ez az élet az ő fiában van, aki a fiú, azé az élet, akiben nincs meg Isten fia, az élet sincs meg abban. János apostol nem kevesebbet állít Jézus szavára építkezve, hogy az örök élet az most van. Nem egyszer majd valamikor elkezdődik talán, hanem most van. És ez persze nem azt jelenti, hogy most a mennyországban vagyunk, szerintem senki nem gondolja ezt, bár most elég angyalarcú kisgyermek van itt, hogy esetleg elbizonytalanodhassunk, de azért érezzük mindannyian, hogy ez még nem feltétlenül az a helyzet, amit alapvetően mennyországnak neveznék. Viszont ezt nem is így kell érteni, hanem azt mondja itt János, hogy az az élet, amelyet a Biblia örök életnek nevez, az itt kezdődik. Az már ebben az életben elkezdődik, és ez pontosan azt jelenti a számunkra, hogy amikor majd ez a fizikai valóság véget ér, vagy a mi számunkra, vagy az egész világ számára, de hogy valamilyen formában mindenképpen véget ér, amikor a testünk feladja a küzdelmet, akkor az nem a végső megálló. Hanem az az élet, amit itt elkezdünk, az folytatódik tovább, és a fizikai élet vége az egy kapu, egy ajtó, amin át tudunk lépni, és onnantól valami folytatódik máshol és másként, de nem valami új, nem valami teljesen idegen, hanem valami olyan, ami egészen hozzánk tartozik, folytatódik tovább az örökké valóságba. Hát ez az, amit a Biblia üdvösségnek nevez. És hát gondolhatnánk, hát ez fantasztikus, hát akkor minden oké. Hát akkor, ha nekünk örök életünk van most, ami majd ott folytatódik tovább, ami reménység szerint lényegesen jobb hely lesz, mint ami itt van lent, de hogy ez folytatódik, akkor minden rendben van, és minden oké. Hát csak akkor minden oké, ha tényleg minden oké. És a nagy kérdés nyilván az, hogy én vajon ebben az állapotban vagyok-e? Vagy hogyan tudom elérni azt, hogy nekem az örök életem elkezdődjön? És majd odaát folytatódjon. És itt jön vissza a dolgozatos, számonkérős példám, amit az ige hirdetésnek az elején felhoztam. Vajon az örök élet olyan, mint egy vizsga, egy szigorlat, egy dolgozat, egy témazáró, vagy egy felelet? Vajon megfelelő mennyiségű jó dolgot össze kell gyűjteni ahhoz, hogy meglegyen a kettes? Vagy igyekezzünk ne túl sok rosszat elkövetni, hogy nehogy túl sok hibapontot érjünk el, hogy aztán ne legyen meg a vizsga. Aki a fiú, azé az élet, akiben nincs meg Isten fia, az élet sincs meg abban. Ezt azért írtam nektek, akik hisztek Isten fia nevében, hogy tudjátok, örök életetek van. Semmilyen tettről, cselekedetről, se jóról, se rosszról nem ír János. Nem ír arról, hogyha túl sok rosszat csinálsz, akkor véged van, mint a botnak. Azt sem írja, hogy ha megfelelő mennyiségű jó dolgot csinálsz, akkor üdvösséged van. Egyetlen egy fogalmat hoz, ami velünk kapcsolatban van, és ami ehhez az örök élet dologhoz hozzá kapcsolódik, ez pedig nem más, mint a hit. Ti, akik hisztek, írja János, tudjátok, hogy örök életetek van. Félreértés ne essék. Jót tenni jó, imádkozni jó, templomba jönni jó, befizetni az egyház fenntartói járulékot, jó. Ezek mind nagyon jó dolgok, amelyek az életünket és mások életét is gazdagítják. És a bűn természetesen rossz. Tehát nem arról van itt szó, hogy erezd el a hajam, és akkor mindenki azt csinál, amit akar, mert úgyis a mennybe jut, nem erről van szó. Hanem arról van szó, hogy János pontosan tisztában van azzal, hogy nincs az a cselekedet, nincs az a jó cselekedet, akár mennyiségbe, akár minőségbe, amely elegendő lenne ahhoz, hogy örök életet vásároljunk rajta. Mert az Isten nem lehet megvenni. És nincs az a rossz cselekedet, nincs az a galátság, vagy az a gyalázatos bűn, amely el tudna választani bennünket az Istentől, ha ő ezt nem akarja. Se föl, se le. Ugyanis az örök életet és az üdvösséget megszerezni, megvásárolni, vagy, hogy mondjam, elbukni nem lehet, hanem egy valamit lehet ajándékba kapni. Ajándékba kapni. Ajándékba kapni az Istentől. És ne gondoljuk azt, hogy ez olcsó dolog. Hogy hát akkor végül is nem rajtunk múlik, akkor innentől kezdve nekem ezzel nincs dolgom. Ez nem olcsó dolog, csak nem mi fizettünk érte. Nem mi fizettünk érte, hanem maga az Isten fizetett érte, értünk. Van egy találós kérdésem. Mi az a legnagyobb dolog, amit az Isten adhat az embernek? A kérdés nem költői, tehát lehet rá válaszolni nyugodtan. Tehát mi az a legnagyobb dolog, amit az Isten adhat az embernek? Üdvösség, nem rossz, de nem erre gondoltam, vagy hát ennél van nagyobb. Hit, az sem rossz. Igen, itt már hallottam, már nagyon közel, itt melegszik, de most ezt nem játsszuk végig, hogy így melegszik. Ide. Saját maga, ugye? Mert hogyha az Isten a mindenható, a legnagyobb a világon, akkor a legnagyobb, amit ő adhat, az saját maga. És pontosan ezt tette meg Jézus Krisztussal, és ez volt az ára az üdvösségünknek, hogy mi ezt ajándékba kaphassuk. Maga az Isten nem átallotta az ő egyszülött fiát odaadni értünk, sőt, feláldozni értünk, azért, hogy mi nekünk lehetőségünk legyen az örök életre, egyáltalán lehetőségünk legyen, mégpedig úgy, hogy ajándékba kapjuk. És ugye persze karácsonykor is kapunk olyan ajándékot, ami nem feltétlenül tetszik, meg nem tudom én, azt vissza lehet úgy utasítani természetesen, és mi is visszautasíthatjuk ezt az ajándékot. És itt jön be a hit. Ugyanis az ajándékot elfogadni, azt hittel lehet. Nem egyszerű ez ám elfogadni, és azt mondani, hogy Istenem, én a te kezedbe érzem az életemet, hogy nekem az örök életem az a te kezedben van, nem én dolgozom meg érte, nem én fizetem ki, hanem te adod. Ez nagyon nehéz. És pontosan ezért kell ehhez a hit. És hogyha kicsomagolom ezt az ajándékot, akkor ez nem csak egyszer majd valamikor, és akkor majd lesz az én osztályrészem, hogy ezt az ilyen kicsit régies kifejezést használjam, hanem ennek már most érvényessége van. Nem véletlenül, hogy János, hogy örök életetek van. És majd az imádságokat, a közösséget, az Isten közelségét és jótetteket, ezeket mind ki fogja belőlem munkálni az az ajándék, az örök élet, amelyet kicsomagolhatok az én hitemmel, és elfogadhatom az Istentől. Ez majd kitermeli bennem mindazt a jót, ami kell ahhoz, hogy én az Istenhez ebben az életben is, és ebben a fizikai valóságban is egyre közelebb és közelebb kerüljek, hiszen az Isten az ő örök életre vívő szeretetében formál bennünket. Hát ez az evangéliumnak a közepe. Ezért van az egyház, hogy mi ezt továbbadjuk, ezt az üzenetet. Az összes többi az mind mellékes, vagy másodlagos, vagy nem annyira fontos. Ez a lényeg, hogy ezt át tudjuk valahogy adni. És ez nem csak az egyháznak, mint olyannak intézménynek, vagy mint olyannak lelkésznek a feladata, hanem minden egyes hívő embernek, hiszen ez a legjobb hír, ami történhet az emberrel, az, hogy van egy ajándék, ami személyre van szabva az ő számára, mindenki számára, az örök életben, és attól még sokkal több minden másban is, amely ebben az életben is hat és formál bennünket. Hát adja Isten, hogy legyen hitünk, bátorságunk, reménységünk arra, hogy kicsomagoljuk, elfogadjuk, és kicsomagoljuk ezt az ajándékot, de legfőképpen megéljük azt az örök életet, amit az Isten az ő fiában elkészített a számunkra. Imádkozzunk! Mindenható Istenünk, köszönjük neked azt, hogy mindannyiunknak elkészítettél helyet. Ezért kérünk téged, hogy segíts bennünket abban, hogy elfogadhassuk hittel ezt tőled, és minél közelebb kerülhessünk hozzád, és egymáshoz. Amen.